Péntek van, május 1-e van, jó rádozást mindenkinek, ez a Fintech világa. Szupán Márton a PIK alapítója itt a stúdióban, és revolútozunk, mint oly sokszor, de most nagyon sok minden történt a Revolut házatáján.
Igen, rengeteg újdonság, de gyakorlatilag megszokhattuk a Revoluttól, hogy szinte naponta dobálja a friss híreket, meg az újdonságokat, izgalmakat. Most néhányat ebből összeszedtünk, hát így időről időre talán, nem ilyen fél évente szoktam hozni egy revolutos témát, vagy téma csokrot, mert tényleg érdekes, meg hát valahogy a születésétől fogva, szinte a születésétől fogva nyomon követjük, mondjuk azt, hogy nyomon követjük az útját, meg a hullámhegyeket, hullámvölgyeket, és azért inkább hullámhegyekről lehet beszélni. Itt talán az első izgalmas téma, és azt gondolom, hogy talán a legizgalmasabb, ami itt az elmúlt időben a Revolut házatáján történt, az a Revolut R-nek a bevezetése, ami tulajdonképpen egy mesterséges intelligencia alapú személyi asszisztens, ami beleköltözött a Revolut applikációba a telefonunkba, és gyakorlatilag szabad szavas bankolást tesz lehetővé. Ezt úgy vizionáljuk mi egy pár éve a PIK-nél, meg azért vizionálják egy páran a piacon, viszont kevesen valósították meg, ugye azért ilyen korábban, mert évekkel ezelőtt chatbotok elkezdtek beköltözni a mobil applikációkba, akiktől ilyen kisebb-nagyobb sikerrel lehetett kérdezni dolgokat. Jellemzően egyébként ezek ügyfélszolgálatos tevékenységet ellátók, de olyat keveset lehet látni, van, de keveset lehet látni a piacon, ahol gyakorlatilag teljesen el tudod felejteni azt, hogy menüpontokban keresgessél, vagy ilyen különböző kihelyezett.
Fülek és gombok, ugye?
Widgeteken, meg egyebeken. Igen. Bármit, hanem gyakorlatilag, mint hogyha beszélgetnél a személyi bankároddal, és ő már intéz is valós időben mindent.
És azt mondtad, hogy pénzügyek, vagy bankolás, ez már azon is túlmutat. Nem? Tehát a klasszikus bankoláson,
hát a tranzakcionális bankoláson túlmutat, igen, a befektetéseket is kezeli,
költéseket.
De egyéb költéseket, tulajdonképpen mindent, ami egy Revolut applikációban elérhető, és egy Revolut applikációban elérhető funkcióknak a sora, az bőven-bőven túlmutat a klasszikus bankoláson, úgyhogy gyakorlatilag beleköltözött a zsebünkbe egy olyan kis személyi bankár, aki tud mindent a banki ügyeinkről, és végre is hajtja az információkat, vagy végre is hajtja az utasításainkat.
Bankmanó. És holisztikus képet ad, ez is benne van valamelyik cikkben. Teljes kép az előfizetéseimtől, én így képzelem, hogy innentől kezdve akkor, és egyszer felhatalmazom, onnantól kezdve akkor szabadszavasan mindent, akkor nem kell nekem újra azt validálnom, minden egyes parancsot, vagy...
De minden érzékeny adatnak a lekérését, illetve minden tranzakció indítást, az biometrikusan azonosítani, tehát ilyen esetekben biometrikusan azonosítani kell magunkat. Nyilván ez egy nagyon fontos biztonsági kritérium, tehát ez nem működhet máshogy, mint egy nem mesterséges intelligencia alapú bankolási folyamat. Nem is szigorúbb, de nem is megengedőbb, és szerintem ez nagyjából így jól is van. Meg egyébként nagyon olajozottan működik már nem csak egy Revolutnál, egyébként általában egy modern mobilbanki applikációnál ezek az azonosítási folyamatok, azonosítási lépések. Itt is gyakorlatilag ugyanaz a folyamat van integrálva ebbe az egész asszisztens kérdéskörbe.
Igen, csak mondjam, annyira átfogó életmódtás írjátok, hiszem fintech.hu volt ez a cikk, igen, hogy utazási költségvetés. Tehát én azt mondom akkor, hogy holnap után, nem tudom, Marokkó vagy Honolulu, teljesen mindegy, és akkor szállod a bérautó repülőjegy. Tehát ez millió apró dolog, és lesz egy budget a végén, lesz egy költségvetés, és ez már mind őt csinálja, és akkor ezt egy zsinórra fűzi föl tulajdonképpen, igen, ezt a fajta tevékenységet.
Igen, igen, igen. Nagyon, nagyon izgalmas, meg egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet hasznosan jól mesterséges intelligenciát integrálni egy pénzügyi folyamatba. Azért látunk egy csomó olyan esetet, ahol nem igazán hasznos, vagy egy kicsit ilyen kényszer, hogy egy kicsit összeijájozzanak egy-egy folyamatot. El lehessen mondani, hogy már mi is mesterséges intelligenciára építünk, de valójában nem sokat ad hozzá. Ez itt egy jelentős lépés. Érdekes egyébként, hogy úgy is tűnhetett itt egy picit talán ilyen inkumbens logikával kivárt egyébként a Revolut. Ez egy nagyon, nagyon izgalmas téma, hogy azért itt a fintech világában is, meg a fintech.hu-n is évek óta beszélünk arról, hogy hogyan veszik igénybe ezt az új technológiát, vagy technológia halmazt a különböző pénzintézetek, és a Revolutnál nem sokat lehetett erről hallani. Viszont egy lépésben kijöttek egy nagyon izgalmas és nagyon hasznos dologgal.
Annyi minden szembe jutott. Ez amit az önvezető autó egyébként, hogy te rengeteg mindent átadsz most már innentől kezdve a kártyádnak, vagy a telefonodnak, vagy az asszisztensednek, minibankárodnak. Eszembe jutott a BNPL is, hogy ez vajon a fogyasztási szokásokra, a költségekre, a költési szokásokra hogyan fog hatni. Mert hogy egyébként nyilván beállíthatsz fékeket és ellensúlyokat is, de adhat egy lendületet is a költ. És ráadásul ez most már a királyságban ez működik, ugye? Tehát ott már ez igénybe vehet. Lehető,
igen, így van, az Egyesült Királyság területén vezették be az ERT első körben, általában ez a tesztpiacuk, meg hát innen indultak. Itt van a legstabilabb, legnagyobb ügyfélbázisuk. Ugye itt a nemrégiben egyébként megkapták a banki licencet. Erről is itt az elmúlt 3-4 évben szerintem rendszeresen beszéltünk erről a veszőfutásról, hogy a saját hazájában nem kapja meg a banki licencet. A Revolut most ez is, ezt a gátat is áttörték egyébként nem olyan régen. És igen, itt ezen a piacon indult el ez a megoldásuk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon gyorsan fog terjedni. Nyilván egy érdekes kérdés lesz az figyelni, hogy melyik piacokra terjesztik ki ezt mondjuk második lépésben, mert azért itt is az EU AI-ekt az egy eléggé szigorító tényező, tehát egy csomó-csomó esetben, ugye ezt főleg mesterséges intelligencia szolgáltatóknál látjuk, akár egy OpenAI-nál, Anthropic-nál, hogy Európa ilyen harmadik hullámban szokta megkapni az újdonságokat, mert az EU AI-ekt annyira eltér az összes többi területnek a szabályozásától, hogy ilyen plusz akadályokat görget a bevezetés elé. Kíváncsi vagyok, hogy ezt a Revolut hogyan fogja meg, és egyébként a legnagyobb piacára, az EU piacára terjeszti-e ezt ki, vagy esetleg még kisebb piacokon fog pilotolni, megpróbálkozni ezzel.
Ezt te nagyon szívesen kipróbálnál, és ez nektek a PIK-nél, ez hasznos lehet? Ez hasznos lehet, mert ez rengeteg mindent elmond egyébként arról, hogy az AI-t azt hogyan lehet egy csomó más területen használni.
Hát figyelj, ez egy... Nyilván mindent szívesen kipróbálok, meg kipróbálunk a PIK-en belül, ami újdonság és jó. Én azt gondolom, hogy ez kifejezetten jó, tehát hogy volt tavaly egy white paperünk, lassan egy évvel ezelőtt, talán tavaly májusban adtuk ki, amiben arról beszéltünk, hogy szerintünk hogyan fog kinézni a jövő bankolása. Még van a Mission 2030 nevű programunk, amiben azt mondjuk, hogy 2030-ra teljesen AI agent alapú autonóm bankolást lehetővé tevő szoftvert fogunk tudni szolgáltatni a piacon, és nyilván ennek egyik eleme az, hogy frontenden ez hogy jelenik meg. Van egy csomó, az csak a jéghegy csúcsa egyébként, van egy csomó egyéb réteg, amit meg kell ehhez ugrani, meg kell oldani. Így tett a Revolut is egyébként, azért az fontos, hogy itt nem egy teljesen autonóm bankolásról van szó, hanem egy teljesen autonóm agenteken alapuló ügyintézési folyamatról van szó.
De te vagy a vezetőülésben, ugye ezt mondta Júlia Ponomárjova, Revolut ügyfeleimért felelős, hogy te maradsz a... Azt mondtam, az önvezető autó.
Igen, ne, nagyon, igen, az önvezető autó példa az nagyon jó, az egész mesterséges intelligencia piacra.
Van, ami nem stimmel.
Rengeteg hasonlóság, meg egyezőség van. És hogy, hogy jó ez a PIK-nek, én azt gondolom, hogy mindig jó, hogyha nagyon jó valamiben elsőnek lenni, de értékesítés tekintetében sokkal könnyebb dolgunk van, hogyha rá tudunk mutatni, hogy nézd meg, hát ott működik már 60-70-80 millió ügyfélnél, és akkor talán nem úgy néznek ránk az inkumbens bankokban, mint valami UFO-ra, amikor azt mondjuk, hogy te feleslegesen egy bankot olyan nagyon tovább fejleszteni, húzzunk elé egy mesterséges intelligencia réteget, és tudja elmondani a saját szavaival az ügyfél, hogy mit szeretne. A háttérben meg egy új szoftveres réteg, egy mesterséges intelligencia réteg, illetve egy mesterséges intelligencia ügynökökből álló réteg, meg végrehajtja az igényeket. Mondom, erről adtunk ki egy évvel ezelőtt egy értekezést, és gyakorlatilag az, amit ebben a white paperben elmondtunk és vizionáltunk, hogy hogyan fog kinézni a bankolás a következő néhány évben ilyen középtávon, abban egy-egyben gyakorlatilag ezt mondtuk el. Ez nem egy óriási megfejtés, nyilván mi azért ott ilyen technológiai, technikai mélységekben is megvizsgáltuk ezt az egészet, hogy mennyire megvalósítható, de én azt gondolom, hogy ezt számtalan további pénzintézet kell, hogy kövesse, különben le fognak maradni. én azt gondolom, hogy ez most egy olyan nagyon széles körben érthető különbözőség az inkumbensektől, szemben azzal, hogy olcsóbbak a díjak, subscription fee-k vannak, ezt a klasszikus ügyfélkör, aki a fizetőképes kereslet, nem tudom, 30 pluszos korosztály, vagy megérti, vagy nem érti, vagy nem érdekli, az, hogy úgy tudjak bankolni, hogy belépek és szabadszavasan elmondom, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős trigger tud lenni a bankváltásra. Tehát, hogy itt tulajdonképpen
mert megint... Mert ez generációs falakat is áttörhet. Simán. Ez nagyon fontos.
És tudod miért egyébként? Mert egyébként pont azt a generációt érdekli legkevésbé, nyilván őket is nagyon, de azt a generációt érdekli legkevésbé, aki egyébként a Revolutnak az első ügyfélköre volt.
A frissek, igen.
Már a nagyon fiatalokat érdekli, mert ők a ChatGPT meg ezeken élik az életüket, de szerintem mondjuk ez az ilyen 25-30-25-40 közötti korosztályt kevéssé érdekli. Szerintem a 35-40 fölötti tudod miért érdekli nagyon? Mert azt szokták meg, hogy fiókban bankolnak egyébként.
Ez történik. Igen.
Csak egy következő lépés lesz az, hogy ne írnod kelljen, hanem voice, tehát hogy hangalapon el tud mondani, hogy mit akarsz, és végrehajtja az egészet.
Szóval ez mindenképpen azt gondolom, hogy egy óriási dolog. Meglátjuk a BNP-re mit, a költ nem a BNP-re, a költési szokásokra mit mondasz, mert neked aztán még lapozunk, mert van
szerintem,
még egy
szerintem erre, én ebben nem látok direkt és nagyon erős ráhatást. Te miért gondolod, hogy erre?
Nem, csak kérdezem, azt kérdezem, hogy most, hogy így tudom megbeszélni, mert mindig az edukációra lyukadunk ki, ugye? Meg ahhoz, hogy a fiatal gyerekek tudatosabb, meg most így nyitunk fölfelé is. Az, hogy egy ilyen lehetőség, azon gondolkoztam, amíg hallgattak, hogy mi lesz ebben az ügyfélélmény. Azon túl, hogy ez tök jó, hogy most már nem kell nyomkodnom. Hát az, hogyha a hónap végén jobban jövök ki. Tehát, hogy ez a végén plusz költésre ösztönöz engem az, hogy van egy ilyen kis társam, akivel ezt megoldom, és kényelmesebben tudom ezt intézni, vagy látható a végén cseng a kassza, mert meg fogok ennyit, meg ennyit év végén.
Szerintem aki eddig is tudatos volt pénzügyileg, annak tovább tudja javítani a pénzügyi tudatosságát, aki eddig nem volt tudatos, annak meg nem fogja javítani. Tehát azért mondom, hogy szerintem ez direkt ráhatással talán nem lesz, vagy nagyon, nagyon gyengén lesz. Aki tudatos, és igen, jellemzően a Revolut felhasználók, ezek azért a tudatosabb felhasználók közül kerülnek ki, azoknak ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy különböző kimutatásokat, meg mindenféle szempontú összefoglalásokat készítsen magának.
Volt még egy cikk, ezt még, erre még van idő, ugye, hogy a Revolut, hogy még azt mondtad, hogy több mindennel jöttek elő, egy mozdulattal eltörli a határokat a munkaerőpiacon. Mert hogy mindenféle kutatás is van itt a Siklós Bence cikkében a fintech.hu-n, hogy a szabályozási komplexitás, meg a különböző országok különböző szabályai tartják vissza a vállalkozásokat, ha jól értettem, tehát azt gondolom, hogy jól értettem, az a 27%-át a megkérdezetteknek attól, hogy külföldön terjeszkedjen. Tehát a külföldi terjeszkedés gátja az adminisztrációs, a Revolut ebbe is belenyúl.
Igen, itt meg nem egy lakossági, hanem a Revolut Businessnek egy új szolgáltatásáról van szó, ahol egy Global Hire platformot indítottak, gyakorlatilag azt csinálja ez a platform, hogyha tudom, van nekünk egy magyar cégünk, szeretnénk terjeszkedni Franciaországban, azt ma úgy tudjuk megcsinálni, hogy francia céget alapítunk jellemzően, vagy kereskedelmi képviseletet, vagy fióktelepet hozunk létre, alkalmazottakat veszünk föl, elkezdünk helyi munkajogást foglalkoztatni, stb. A Revolut Global Hire pedig gyakorlatilag ezt hozza egy ilyen szolgáltatási modellben, azt mondja, hogy ha te nemzetközi piacokon akarsz terjeszkedni, akár munkavállalót akarsz, akár irodát akarsz bérelni, akár valami helyi képviseletet akarsz létrehozni, akkor minden ehhez szükséges szolgáltatást és mondjuk jogi ügyintézést, szerződés templétet, cégbejegyzési folyamatot, azt egy platformról tudsz indítani. Ami azért nagyon érdekes, mert ez egy nagyon-nagyon erős beyond banking szolgáltatás, ugye, amiről itt mi főleg a magyar piacon a BUPA kapcsán szoktunk, az MBH-s LKV platform kapcsán szoktunk erről beszélni, azért annak kapcsán szoktunk erről beszélni, mert nincsen nagyon más használható és jó beyond banking platform az országban ezen kívül. Talán amikor először hoztam ezt a témát 6-7-8 évvel ezelőtt, ennek az egész hátterét annak idején píkes tanácsadóként raktuk össze, akkor az volt a fő felütés, hogy a bankolás után mi a következő fájdalompontja egy cégnek, a rengeteg adminisztratív munka. Pont ugyanerről szól, tehát arról szól, hogy egy speciális területről, de arról szól, hogy ha te nemzetközi piacra akarsz menni, akkor még az átlagosnál is többet, ráadásul olyan területen kell adminisztrálni,
nekem is kis értesz. Komfortzónát, igen.
Így van, és ez gyakorlatilag ilyen megpróbálja komfortzónán belülre hozni ezt az egészet. Nagyon érdekes terület. Egyébként én azt gondolom, hogy legalább annyira áttörő sikert tud hozni a Revolutnak, mint az R, amiről az előbb beszéltünk. Pusztán azért, mert azért az igazán fizetőképes kereslet az a vállalatok, meg a cégek, pláne azok, akik egyébként nemzetközi terjeszkedésben gondolkodnak. Ez megint egy olyan elem, amit nem nyújtanak a klasszikus pénzintézetek, nem nyújt nagyjából senki, és megint csak egy olyan indok tud lenni, hogy oké, akkor a cégemmel is elkezdek Revolutot használni, mert nem kell a francia jogásszal leveleznem, és 150 eurós óradíjért foglalkoztatnom, hanem itt a Revoluton ezt az egészet megkapom. Szóval ez szerintem két nagyon izgalmas, nagyon erős mondás. Nyilván a Revolut R, a Revolut Manó, ahogy te mondtad,
számosságában az nagyon
számosságában, meg talán érthetőségében és kézzelfoghatóságában egyel erősebb. És egy nagyon érdekes hír jött velem szembe itt az elmúlt napokban még, vagy egy ilyen kis értekezés, hogy folyamatosan beszélünk arról, hogy a kikészült tőzsdére, ki megy tőzsdére, ki nem megy. Tavaly egy Klarna például BNPL szolgáltatóként tőzsdére ment, pivotáltak egyébként, azért kicsit a szét is verte a részvényárfolyamot, és ők azt mondták, hogy most már ők nem BNPL szolgáltató akarnak lenni, hanem egy nemzetközi 100 millió fölötti ügyféllel rendelkező digitális banki ökoszisztémát építenek, ezért nagyon sokat ruháznak be a fejlesztésekbe, ezért csúszik a profitabilitásuk. Nagyon jó beszálló pontokat adott ez a bezuhanó árfolyam. És hát ugye szó van folyamatosan arról, hogy a Revolut egyszer majd tőzsdére megy, hogy megy tőzsdére, mikor megy tőzsdére, és erről jött ki most egy ilyen kis információ csomag. Egy háttérbeszélgetés volt a Storinskijel, a Revolutnak a társalapító tulajdonosával, és ugye azt ambicionálják, hogy 2028-ban legyen ez a bevezetés, ami azért egy kicsit arrébb van. A pletykák eddig inkább arról szóltak, hogy valahogy ez akár már az idei évben megtörténhet, és 150-200 milliárd dolláros cégértékről van szó, ami elég meghökkentő, mert most a legutóbbi az 75 milliárdos, a legutóbbi tőkebevonás 75 milliárdos cégértéken történt, és ami ebben nagyon-nagyon izgalmas, hogy itt a Storinski ezzel megnyit maga előtt, hogyha 150 millió, milliárd dollár fölötti cégértéken történik bármilyen tranzakció, akkor megnyit egy ilyen részvénycsomagot, egy opciós csomagnak a lehívási lehetőségét saját maga előtt. Hasonlóan építette ezt föl, mint a Tesla esetében Elon Musk, hogy minél magasabb a cégérték, annál több részvényt
annál
kap. Így van. Hát nyilván ez egyébként egy ilyen érdekes görbe, elindulsz úgy, hogy csak te vagy a tulajdonos, vagy nem tudom, egy néhány alapítótársal tulajdonoltok valamit, elkezdesz kihígulni, amikor tőkét vonz be, és aztán, ahogy elkezd újra nyereségessé válni a cég, akkor elkezded növelni a részesedésedet. Én azt gondolom, hogy egyébként ez egy nagyon jó logika, és egy nagyon tetsző logika a befektetők számára is, mert teljesen egyértelmű az elköteleződés és a
motiváció. Hogy egy az ember a cégével.
Így van. És itt azt számolta ki az újságíró, aki ezt a háttérbeszélgetést folytatta, hogyha ez nyilván ez a mai állapot, hogyha ez ma történne, akkor itt a Storinski egy 23. helyet foglalna el a világ leggazdagabb emberei között, ami egy elég erős mondás, hogy itt nem tudom, 10 éve még azon ment a tanakodás, hogy az ingyen ebédből hogy lesz egyáltalán bármi, és ezért egy ilyen majdnem top 20-as hely. De ilyen szinten a toplistának az eleje az egy elég erős indikátor arra, hogy egyébként lehet a fintech piacon nagyot alkotni, meg lehet nagyján nőni viszonylag rövid idő alatt.
Oké, ez volt a Revolut sztori itt a fintech világában. Szupán Márton a PIK alapítója volt itt. A cikkek, a hírek, az érdekességek a fintech.hu, jövő héten pedig május 8-án találkozunk.